vette le róla a szemét. Megengedné, hogy egy tanácsot adjak magának, akkor is, ha esetleg szemtelenségnek tartja? Szemtelenségnek fogom tartani, okosabb, ha nem mond semmit. Ennek ellenére mondta Mápa kisasszony, beszélni fogok, nagyon komolyan akarom ajánlani magának, hogy a faluban ne használja jövőben a leány nevét, Dina Rámerett. Hogy érti ezt? Kérdezte. Mápa kisasszony komolyan folytatta. Lehet, hogy nagyon hamarosan szüksége lesz. Minden lehetséges a rokon szemre és jó indulatra. A férjének is szüksége lesz arra, hogy az embereknek jó véleményük legyen róla. Régi módi, vidéki helyen előítélettel viseltetnek olyanokkal szemben, akik együtt élnek, de nincsenek összeházasodva. Azt hiszem magukat mindkettőjüket szórakoztatta, hogy úgy állítsák be a dolgot, mintha ezt tennék. Ez távol tartotta az embereket, tehát nem zavarták magukat. Azok, akiket gondolom maguk vén banyáknak neveznek. De azért a vén banyák is tudnak hasznosak lenni. Honnan tudta, hogy meg vagyunk esküdve? Kérdezte Dina. Mápa kisasszony elhárítóan mosolygott. Ó, kedvesem, mondta. Dina unszolta. Honnan tudta? Csak nem ment el Somerset House-ba. Mápa kisasszony szeme egy pillanatra felcsillant. Somerset House-ba? Nem. De nagyon könnyű volt kitalálni. Tudja, minden hír körbejár a faluban. A maguk veszekedései jellemzőek a házasság első hónapjaiban. Teljesen. Mások, mint egy törvénytelen kapcsolatnál. Tudja, azt mondják, és azt hiszem ez igaz, hogy csak akkor lehet igazán neki menni valakinek, ha az ember össze van vele házasodva. Ha nincsen törvényes kötelék, akkor az emberek sokkal óvatosabbak. Állandóan bizonygatják önmaguknak, hogy minden szép és jó. Igazolniuk kell magukat önmaguk előtt. Nem mernek veszekedni. Észrevettem, hogy a házastársak még élvezik is a csatáikat és a megfelelő kibéküléseket. Elhallgatott és jóindulatúan pislogott. Hát én... Dina elhallgatott és nevetett, leült és cigarettára gyújtott. Maga egyszerűen csodálatos, mondta. Azután folytatta. De miért kívánja, hogy beismerjük, hogy tulajdonképpen ragaszkodunk a társadalmi formákhoz? Mápol kisasszony arca most nagyon komoly volt. Mert a férjét bármely pillanatban letartóztathatják gyilkosság gyanúja miatt, mondta. Dina egy ideig némán bámult Mápol kisasszonyra, aztán hitetlenül mondta. Basil, gyilkosság, tréfál. Nem tréfálok, nem látta az újságokat. Dina visszatartotta a lélegzetét. Arra a lányra gondol a Majestic Hotelban? Azt akarja mondani, hogy Basilt gyanúsítják a meggyilkolásával? Igen. De hiszen ez képtelenség. Kint motorbúgás hallatszott, a kapu becsapódott, Basil Blake felrántotta az ajtót, és néhány üveget cipelve bejött. Meghoztam a gint és a vermútot, mondta, te... Elhallgatott, és hitetlenkedve nézett a vénkisasszonyos, mereven ülő látogatóra. Dina izgatottan fakadt ki. Bolond ez a nő, azt mondja, hogy le fognak téged tartóztatni annak a rabbi Kinnek a meggyilkolásáért. Ó, Istenem, mondta Basil Blake, a karjában szorongatott üvegeket lejtette a díványra. Egy székhez támolygott, belezuhant és kezébe temette az arcát. Ó, Istenem, Istenem! Ismételgette. Dina odarohant hozzá, megragadta a vállát. Basil, nézd rám! Nem igaz, tudom, hogy nem igaz. Egy pillanatra sem hiszem el. Basil a lány keze felé nyúlt és megragadta. Áldjon meg érte az Isten, drágám. De miért gondolják, hiszen te nem is ismered... De igen, ismerte azt a lányt, mondta Mápol kisasszony. Basil vadul förmett rá. Maradjon csöndben, vén boszorkány! Ide figyelj, Dina, drágám. Mindössze egyszer-kétszer beszéltem vele a Majesticben. Ez minden. Esküszöm, ez minden. Nem értem, mondta Dina rémülten. Akkor miért gyanúsítana bárki is téged? Mazel nyögött. Befogta a szemét, és ide-oda himbálta magát. Mit csinált a kandalló előtti szőnyeggel? Kérdezte Marple kisasszony. Szemét ödörbe tettem, válaszolt Bazil gépiesen. Marple kisasszony idegesen csettintett. Ez ostoba volt, nagyon ostoba. Az emberek nem szoktak jó kandalló előtéteket szemétvödörbe dobni. Gondolom, strasszok ragadtak rá a lány ruhájából. Igen, nem tudtam leszedni őket.
Tehát miről beszéltek? Sikoltott Dina.
Kérdezd meg tőle, mondta Bazil komoran. Úgy látszik, mindent tud. Ha akarják, elmondom, hogy véleményem szerint mi történt, mondta Marple kisasszony. Amennyiben tévedek, helyreigazíthat, Blake úr. Azt hiszem, hogy miután egy estén viharosan összeveszett a feleségével, és miután talán túl sokat ivott, leotozott ide. Nem tudom, hánykor érkezett meg. Basil Blake morcosan válaszolt. Körülbelül hajnali 2 lehetett. Először a városba akartam menni, azután, amikor a külvároshoz értem, másképp határoztam. Gondoltam, hogy Dina biztosan ide jön majd utánam. A ház teljesen sötét volt, kinyitottam az ajtót, felgyújtottam a villanyt, és láttam. Nagyot nyelt, és elhallgatott. Marple kisasszony folytatta. Látott egy lányt a kandalló előtti szőnyegen. Egy fehér estélyi ruhába öltözött lányt, akit megfojtottak. Nem tudom, hogy akkor felismerte. Basil Blake hevesen rázta a fejét. Az első pillantás után nem tudtam többé ránézni. Az arca teljesen el volt kékülve, fel volt puffadva. Már egy bizonyos idő óta halott volt. És ott feküdt az én szalonomban. Összeborzott. Marple kisasszony barátságosan mondta. Persze, tudom, hogy magánkívül volt. Teljesen megzavarodott, és az idegei nem valami jók. Azt hiszem, pánikba esett. Nem is tudta, hogy mit tesz. Arra gondoltam, hogy Dina bármelyik pillanatban megjelenhet, és ott talál engem egy hullával, egy lánynak a hullájával, és azt fogja hinni, hogy én öltem meg. Azután támadt egy ötletem. Akkor, nem tudom miért, jó ötletnek tűnt. Azt gondoltam, berakom az öreg Bentley könyvtárszobájába. Átkozott nagyképű vén alak, mindig lenézően pillant rám, vigyorog rajtam. Nőiesnek és affektáltnak tart. Úgy kell a nagyképű vén állatnak, gondoltam. Jól el lesz képedve, ha a halott babát ott találják a kandallója előtti szőnyegen. Patetikusan igyekezett magyarázkodni. Tudja, egy kicsit részeg voltam akkor. Tényleg mulatságosnak találtam az öreg Bentrit egy szőke hullával. Igen, igen, mondta Márpa kisasszony. A kis Tommy Bondnak nagyjából ugyanilyen ötlete volt. Nagyon érzékeny kisfiú, alsóbrendűségi komplexussal. Azt mondta, hogy a tanítónő pikkel rá. Bedugott egy békát az órába, és az kiugrott egyenesen a tanítónőre. Maga szintén ezt csinálta, folytatta Marple kisasszony, csak persze egy hulla komolyabb dolog, mint egy béka. Basil megint nyögött. Reggelre kijózanodtam, rádöbbentem, hogy mit tettem. Halálra rémültem, és azután idejött a rendőrség. Egy másik átkozott nagyképű alak, egy rendőrkapitány. Megijedtem tőle, és az egyetlen mód, ahogyan ezt el tudtam titkolni, az volt, hogy förtelmesen durva voltam hozzá. A jelenet közepén megérkezett Dina. Dina kinézett az ablakon. Kocsi érkezik, mondta, férfiak ülnek benne. Azt hiszem, a rendőrség, mondta Marple kisasszony. Basil Blake felállt. Hirtelen teljesen nyugodt és határozott lett. Még mosolygott is. Szóval benne vagyok, igaz? Dina, drágám, ne veszítsd el a fejedet. Beszélj az öreg Simpszel. Az a családi ügyvédünk. És menj el anyámhoz, és mondd el neki, hogy összeházasodtunk. Nem fog lenyelni, és ne aggódj. Nem én tettem. Tehát végül is minden jóra fordul. Igaz, drágám. Kopogtak a bejárati ajtón. Tessék, kiáltott a Basil. Slack felügyelő egy másik férfi kíséretébe bejött. Basil Blake úr, kérdezte a felügyelő. Én vagyok. Letartóztatási parancsom van ön ellen, azon vád alapján, hogy szeptember 20-án éjjel meggyilkolta Rabbi Kint. Figyelmeztetem, hogy minden, amit mondani fog, felhasználható a tárgyaláson. Kérem, jöjjön most velem. Minden lehetősége meg lesz rá, hogy tanácskozzék az ügyvédjével. Basil bólintott. Dinára nézett, de nem nyúlt hozzá. Viszontlátásra, Dina, mondta. Hidegvérű fickó, gondolt a Slack felügyelő. Fél meghajlással és egy jó reggeltel nyugtázta Márpa kisasszony jelenlétét, és magában ezt gondolta. Okos vénasszony, rájött. Jó munka volt, hogy megtaláltuk azt a kandalló előtti szőnyeget. Ez az egyik, és azután megtudtuk a stúdió parkoló őrétől, hogy a fiszkó nem éjfélkor, hanem 11-kor jött el az estéről. Nem hiszem, hogy a barátai hamis tanúvallomást akartak volna tenni. Részegek voltak, és Blake határozottan állította másnap, hogy éjfél volt, amikor elment, úgyhogy elhitték neki. Hát ennek most már alaposan befűtünk. Gondolom, elme baj. Bradmoor nem kötél. Először a Reeves kislány, valószínűleg megfojtotta, kivitte kocsin a kőbányába, gyalog visszajött Denmoodba, beült a kocsijába, amely valamelyik mellékúton állt, elhajtott az estére, azután vissza Denmoodba, kihozta Rabbi Kint, megfojtotta, berakta az öreg Bentley könyvtárszobájába, azután valószínűleg eszébe jutott a kocsi a kőbányában, odahajtott, felgyújtotta és visszajött ide. Őrült, ké és vérsóvár. Szerencse, hogy ez a lány itt megmenekült. Azt hiszem, ezt nevezik kiújuló mániának. Amikor egyedül maradtak Marple kisasszonnyal, Dina Blake odafordult az öreg hölgyhöz. Nem tudom, hogy olyan kicsoda, de meg kell értenie, hogy nem Basil tette. Tudom, hogy nem ő tette, mondta Marple kisasszony. Azt is tudom, hogy ki a tettes, de nem lesz könnyű bebizonyítani. Állandóan motoszkál a fejemben, hogy valami, amit maga éppen most mondott, segíthet. Adott nekem egy ötletet. Egy láncszemet, amit kerestem. Mi is volt az? Itthon vagyok, Arthur, jelentette ki Bentley-né, úgy hangsúlyozva ezt a tényt, mint egy királyi trónbeszédet, és kitárta a dolgozószoba ajtaját. Bentley ezredes azonnal felugrott, megcsokolta a feleségét, és őszinte örömmel mondta, hát ez remek. Az ezredes szavai kifogástalanok voltak, a modora kitűnő, de Dalli a hosszú évek óta vele élő szerető feleséget nem lehetett becsapni, megtéveszteni. Azonnal megkérdezte, valami baj van? Az égvilágon semmi, Dalli, mi baj lehetne? Nem tudom, mondta Bentley-né bizonytalanul. Olyan furcsa dolgok vannak, nem? Miközben beszélt, ledobta a kabátját, Bentley ezredes felemelte, és gondosan a divány karfájára tette. Pontosan ahogyan szokta, és mégsem úgy. Bentley-né látta, hogy a férje összezsugorodott. Soványomnak látszott, hajlottabb hátúnak. Szeme alatt táskás volt az arca, és kerülte felesége tekintetét. Még mindig vidámságot színlelve kérdezte. Na, hogy mulattál Denmoodba? Remekül, neked is velem kellett volna jönnöd, Arthur. Igazán nem tudtam most elmenni, drágám. Rengeteg dolgom volt itthon. Mégis azt hiszem, hogy egy kis változatosság jót tett volna. És ugye szereted a Jefferson családot? Persze, szegény ember, rendes fickó, nagyon szomorú dolog az egész. Mi mindent csináltál, míg el voltam? Nem sokat. Kim voltam a tanyákon, megígértem Andersonnak, hogy új tetőt csináltatok a házára. Már nem lehet a régit megfoltozni. Milyen volt a Redfordshire-i tanácsülése? Hát, nem mentem el. Nem mentél el. Hiszen neked kellett elnökölnöd. Úgy látszik, Dalli, hogy valami tévedés volt e körül. Megkérdezték, mit szólnék hozzá, hogy Thompson elnökölne helyettem. Értem. mondta Bentriné. Leámozta az egyik kesztyűjét, és egyenesen a papírkosárba hajította. Férje oda ment, hogy kihalássza, de az asszony visszatartotta. Hagyd! Utálom a kesztyűt, szólt rá élesen. Bentri ezredes idegesen nézett a feleségére. Elmentél csütörtökön Duffékhoz vacsorázni? Kérdezte az asszony szigorúan. Elhalasztották, a szakácsnőjük megbetegedett. Ostoba alakok, mondta Bentriné. Voltál tegnap Nailoréknál? Kérdezte tovább. Telefonáltam nekik, és azt mondtam, hogy nem érzem magam jól. Remélem nem haragszanak, teljesen megértettek. Megértettek, mi? Mondta Bendriné dühösen. Leült az íróasztal mellé, és szórakozottan kezébe vett egy kerti ollót. Aval egyenként levagdosta a második kesztyűjének az ujjait. Mit csinálsz, Dallé? Romboló hangulatban vagyok, mondta Bendriné, felállt. Hol üldögeink vacsora után, Arthur? A könyvtárszobában? Hát, inkább ne. Itt vagy a szalomban nagyon kellemes. Azt hiszem, mondta Bentriné, hogy a könyvtárszobában fogunk üldögélni. A férje szemébe nézett. Bentri ezredes teljes magasságában kiegyenesedett. Szeme csillogni kezdett. Igazad van, drágám, mondta. A könyvtárban leszünk. Bentriné bosszús sóhajtással tette le a telefonkagylót. Kétszer telefonált, és mind a két alkalommal ugyanazt a választ kapta, márpedig is azt, hogy nincs otthon. A természettől fogva türelmetlen Bentriné sohasem nyugodott bele a vereségbe. Gyors egymás utánba hívta fel a paplakot. Price Ridley asszonyt, Hartnell kisasszonyt, Wetherby kisasszonyt, és mint végső reményt a halkereskedőt, aki előnyös földrajzi helyzeténél fogva általában mindenkiről tudta a faluban, hogy éppen hol van. A halkereskedő sajnálattal közölte, hogy ma reggel egyáltalában nem látta még Marple kisasszonyt a faluban. Nem volt a szokásos körútján. Hol lehet ez a nő? Kérdezte Bentriné hangosan, türelmetlenül. Tiszteletteljes köhintés hallatszott a háta mögött. A tapintatos Larimer mormolta. Marple kisasszony, kérdezte asszonyom. Éppen most láttam erre jönni. Bentriné a bejárati ajtóhoz szaladt, felrántotta és izgatottan üdvözölte Marple kisasszony. Már mindenütt kerestelek, hol voltál? Hátra pillantott. Larimer tapintatosan visszavonult. Szörnyű helyzet. Az emberek kezdenek félváról beszélni Arthurral. Évekkel öregednek látszik. Tennünk kell valamit, Jane. Tenned kell valamit. Nem kell aggódnod, Dolly, mondta Marple kisasszony meglehetősen furcsa hangon. Bentri ezredes kijött a dolgozószobájából. Ó, Marple kisasszony, jó reggelt. Örülök, hogy eljött. A feleségem mindegy őrült telefonálgatott maga után. Azt gondoltam, jobb, ha meghozom a hírt, mondta Marple kisasszony, amint követte Bentrinét a dolgozószobába. Hírt? Basil Blake-et éppen most tartóztatták le a Rabbi Keane meggyilkolásáért. Basil Blake-et, kiáltotta az ezredes. De nem ő tette, mondta Marple kisasszony. Bentri ezredes nem vett tudomást erről a kijelentéséről, kétséges, hogy egyáltalán meghallott-e. Úgy érti, hogy megfojtotta azt a lányt, és azután idehozta és berakta az én könyvtárszobámba? Berakta a maga könyvtárszobájába, mondta a Marple kisasszony, de nem ölte meg. Képtelenség, ha berakta a könyvtárszobámba, természetesen ő ölte meg. A kettő együtt jár. Nem szükségképpen. Holtan találta a lányt a saját házában. Szép kis mese, mondta az ezredes gúnyosan. Ha valaki egy hullát talál, hát akkor természetesen felhívja a rendőrséget, feltéve a tisztességes ember. Igen, mondta Marple kisasszony, de nincsenek minnyájunknak olyan vas idegei, mint önnek, Bentri ezredes. Maga a régi iskolához tartozik. Ez a fiatal nemzedék más. Nincs bennük életerő, mondta az ezredes egyik kedvenc megállapítását ismételve. Soknak, mondta a Marple kisasszony, keserves fiatalsága volt. Sokat hallottam Basilről. Tudja, Légvédelmi tűzoltó munkát végzett, amikor még alig volt 18 éves. Bement egy égőházba, és 4 gyereket hozott ki, egyiket a másik után, aztán visszament egy kutyáért, bár figyelmeztették, hogy veszélyes. Az épület ráomlott. Kimentették, de a mellkasa csúnyán összeroncsolódott, és sokáig kellett gipszben feküdnie. Akkor kezdett érdeklődni a rajzolás iránt. Ó, az ezredes köhögött és kifújta az orrát. Ezt nem is tudtam. Nem beszél róla, mondta Márpol kisasszony. Helyes viselkedés. Többnek kell lenni abban a fickóban, mint gondoltam. Ez is mutatja, hogy óvatosnak kell lenni, és nem szabad elsietni a véleményalkotással. Bentri ezredes szinte szégyelte magát. De azért, mondta újból fellángoló méltatlankodással, micsoda dolog az, hogy a gyilkosságot az én nyakamba akarta varni. Nem hiszem, hogy ez lett volna a szándékában, mondta Márpol kisasszony. Inkább valami tréfát látott a dologban. Tudja, akkor éppen erősen felöntött a garatra. Be volt rúgva? Kérdezte Bentri ezredes, aki, mint minden angol férfi, bocsánatos bűnnek tartotta az ivást. Hát, nem lehet valakit annak alapján megítélni, hogy mit tesz, ha részeg. Amikor Cambridge-ben voltam, emlékszem, hogy egy bizonyos szerszámot betettem. Nem fontos. Pokoli cirkusz lett belőle. Kuncogott, azután összeszedte magát, és nagyon komoly lett. Éles, elismerő pillantással nézett Marple kisasszonyra. Maga nem hiszi, hogy ő követte el a gyilkosságot? Biztos vagyok benne, hogy nem öltette. És azt hiszi, tudja, ki a tettes? Marple kisasszony bólintott. Hát, nem csodálatos nő? Hangoztatta Bentriné, mint egy extatikus görög kórus bele a süket világba. Nos, akkor ki a tettes? Éppen meg akartam kérni magukat, hogy segítsenek nekem, mondta Marple kisasszony. Azt hiszem, ha felmegyünk Somerset House-ba, kapunk egy kitűnő támpont. Sir Henry arca nagyon komoly volt. Nem tetszik ez nekem, mondta. Tudatában vagyok annak, mondta Márpol kisasszony, hogy nem az, amit ortodox módszernek neveznénk. De ugye fontos, hogy teljesen biztosak legyünk, hogy a bizonyosságot kettőzötten bizonyossá tegyük, ahogyan Shakespeare mondja. Azt hiszem, hogyha Jefferson úr beleegyezne, és mi legyen Harperrel? Ő is benne legyen ebben? Esetleg kínos neki, ha túl sokat tud, de ön figyelmeztethetné, hogy figyeltesse bizonyos személyekkel, hogy követtesse őket. Igen, ez megoldaná az ügyet, mondta Sir Henry lassan. Harper főfelügyelő áthatóan nézett Sir Henry Clifferingre. Beszéljünk egészen nyíltan, uram. Ön figyelmeztet engem? Továbbadom magának azt az információt, amit éppen most kaptam a barátomtól, mondta Sir Henry. Nem kért tőlem titoktartást. Azt mondta, holnap fel akar keresni egy közjegyzőt, de nem útba, hogy új végrendeletet csináljon. Főfelügyelő összehúzta bozontos szemöldökét nyugodt pillantású szeme felett. Szándékában áll Conway Jefferson úrnak, hogy ezt a tényt közölje a vejével és a menyével? Ma este akarja nekik megmondani. Értem. A főfelügyelő tolszárral ütögette az íróasztalát. Értem, ismételte. Azután az átható pillantás ismét a másik férfi szemébe fúródott. Szóval ön nem ért egyet avval, hogy Basil Blake ellen emeltek vádat, kérdezte Harper. Maga igen? A főfelügyelő bajuszán megremegett. És Marple kisasszony? Kérdezte. Két férfi egymásra nézett. Rám bízhatja, mondta azután Harper. Az embereim a helyükön lesznek. Nem lesz itt semmiféle kisded játék, ezt megígérhetem magának. Még valami, mondta Sir Henry. Nézzen ide. Széthajtott egy darab papírt, és áttolta az asztal túlsó oldalára. Ez alkalommal elhagyta a főfelügyelőt közmondásos nyugalma, füttyentett. Szóval erről van szó, ez teljesen más megvilágításba helyezi az ügyet. Hogyan ásta ki? A nőket örök időktől fogva érdeklik a házasságok, mondta Sir Harry. Különösképpen az idősebb hajadon hölgyeket, egészítette ki a főfelügyelő. Conway Jefferson felpillantott, amikor barátja belépett a szobába. Komor arca mosolygossá vált. Megmondta nekik, közölte. Nagyon rendesen fogadták. Mit mondtál? Azt, hogy mivel Rabbi meghalt, úgy érzem, hogy az 50 000 fontot, amelyet eredetileg rá akartam hagyni, valami olyan célra kell adnom, amit kapcsolatba tudok hozni az emlékével. Alapítani akarok egy otthont fiatal lányok számára, akik Londonban, mint hivatásos táncosnők dolgoznak. Átkozottul ostoba dolog ilyen célra adományozni az ember pénzét, csodálom, hogy bevették. Mintha én képes lennék ilyesmire. Elgondolkozva tette hozzá. Tudod, bolondot csináltam magamból a lány miatt. Úgy látszik, buta vénember lett belőlem, most már látom. Csinos gyerek volt, de a nagy részét annak, amit benne láttam, csak évt képzeltem bele. Azt képzeltem, hogy egy második Rosamundra találtam. Tudod, ugyanolyan színei voltak. De nem ugyanolyan szíve és esze. Add ide azt a lapot. Nagyon érdekes bridge probléma van benne. Sir Henry lement a földszintre, kérdezett valamit a portástól. Gaskell urat keresi, uram? Éppen elhajtott. Londonba kellett mennie. Értem. Jefferson asszony itthon van? Jefferson asszony felment lefeküdni. Sir Henry benézett a halba és a bálterembe. A halban Hugo McLean keresztrejtvényt fejtett, és szemmel láthatólag erősen törte a fejét rajta. A bálteremben Josie hősiesen mosolygott egy kövér, izzadó férfi arcába, miközben fürge lábbal tért ki tipró léptei elől. Kövér férfi szemmel láthatóan élvezte a táncot. Raymond unottan és kecsesen táncolt egy vérszegény, fújtató lányjal, akinek fakóbarna haja, drága és roppant előnytelen ruhája volt. Na hát akkor lefekvés, mormolta Sir Henry, és felment a lépcsőn. Három óra volt. A szél elült, a hold a sima tengerben tükröződött. Conway Jefferson szobájában semmi más nesz nem hallatszott, mint a saját nehéz lélegzése, amint félig feltámasztva feküdt a párnáin. Nem volt szellő, amely megmozdíthatta a függönyöket az ablakon, de megmozdultak. Egy pillanatra szétváltak, és a holdfényben egy alak rajzolódott ki. Azután a függöny ismét a helyére simult. Megint csendes volt minden, de még valaki volt a szobában. A betolakodó egyre közelebb lopakodott az ágyhoz. A mély légzés a párnán nem halkult, nem hallatszott hang, vagy alig valami. Két új összecsippentette a bőrt, a másik kézben használatra készen állt az injekciós tű. És azután hirtelenül a sötétből előre nyúlt egy kéz, és rácsukódott a tűt tartó kézre. A másik kar vasfogással kulcsolt át az alakot. Érzelemmentes hang, a törvény hangja szólalt meg. Állj! Adja ide azt a tűt! A fény felgyulladt, és Conway Jefferson komoran pillantott párnáiról Rabbi King gyilkosára. Most úgy beszélek, mint Watson szokott Sherlock Holmes-szal. Szeretném a módszereit ismerni, Marple kisasszony, mondta Sir Henry Clittering. Én azt szeretném tudni, mi volt az, ami először helyes nyomra vezette, kérdezte Harper főfelügyelő. Istenem, Marple kisasszony, magának már megint sikerült. Mindent akarok hallani a legelejéről, mondta Melkett ezredes. Márpa kisasszony lesimította a legszebb estei ruhájának tiszta sejmét, elpirult, mosolygott, és nagyon öntudatosnak látszott. Attól tartok, mondta, hogy önök a módszereimet, ahogyan Sir Henry nevezi őket, roppant amatőrnek fogják tartani. Az igazság az, látják, hogy a legtöbb ember, és itt a rendőrök sem képeznek kivételt, túlságosan hiszékenyek ebben a gonosz világban. Elhízik azt, amit mondanak nekik. Én soha. Sajnos én mindig mindent szeretek bebizonyítani önmagamnak. Ez a tudományos magatartás, mondta Sir Henry. Ebben az esetben, folytatta Marple kisasszony, bizonyos dolgokat elejétől fogva készpénznek vettek a helyett, hogy a puszta tényekre szorítkoztak volna. A tények, ahogyan én magamnak megjegyeztem őket, a következők. Az áldozat egészen fiatal volt. Rágta a körmeit, és a fogai egy kissé kiálltak, ami gyakori eset fiatal lányoknál, ha idejében nem hozzák rendbe, egy szabályozó karikával. És a gyerekek nagyon haszontalanok ezekkel a fogszabályozó karikákkal, mindig kiveszik őket, ha a felnőttek nem figyelnek oda. De most eltérünk a tárgytól, hol is tartottam. Igen. Ott, hogy lenéztem a halott lányra, és szomorú voltam, mert mindig szomorú dolog az, ha fiatalt látunk meghalni, és arra gondoltam, hogy bárki tette, nagyon gonosz ember volt. Persze roppant zavaróan hatott, hogy a holttestet Bentley ezredes könyvtárszobájában találták meg, túlságosan könyvszerű volt ahhoz, hogy igaz legyen. Valahogyan nem állt össze a séma. Nem így tervezték, és ez erősen megzavart bennünket. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a hullát szegény fiatal Basil Blake nyakába varják, aki sokkal megfelelőbb személy lett volna, és az, hogy ő a hullát az ezredes könyvtár szobájába tette, erősen késleltette a kibontakozást, és bizonyára komoly bosszúságot okozott a valódi gyilkosnak. A terv szerint Blake lett volna az első gyanúsított. Érdeklődtek volna utána, de nem útba, rájöttek volna, hogy ismerte a lányt, aztán meg...